Köszönjük, drága mennyei atyánk, az áldások teljességét, amit elkészítettél a mai napon a számunkra. Köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk, és hálát adunk, hogy a menny minden erőforrása bennünket támogat. Köszönjük az Úr Jézusnak a teljes körű megváltását. Köszönjük a drága Szent Szellemet, aki bennünk lakozik, akinek a temploma lehetünk. És abban a tudatban élhetünk, hogy a nagyobb lakik bennünk. Köszönjük a szolgáló angyalokat, a gyülekezet angyalát, akik óvnak, védnek bennünket, és végrehajtják a rendeleteinket, hogy meg tudjuk változtatni a körülményeinket általa. Köszönjük, Atyám, az igédet, köszönjük a te terveidet és céljaidat az életünkre nézve. Hálát adunk a mai alkalomért. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket és a látó szemeket. Szellemi éhséget és szomjúságot árasztunk ki, Ságvár, Nyím és a környező településeken élők felett a Jézus nevében. Kérdetjük, hogy a sötétség leple levágatott a szemekről, és meglátják a dicsőséges voltodat. Nem tudnak ellenállni a Szent Szellem vonzásának, a szolgáló angyalok invitálásának, és bejönnek, Atyám, a te királyságodba, a Jézus nevében. Szólítjuk északról, délről, keletről, nyugatról az elveszetteket. És hálát adunk, Atyám, hogy te kiszélesíted a szolgálatok sátorait a Jézus nevében. Útjelzőket rendelünk mindannyiunk mellé. A szent vér hatalmát és a szent olaj erejét árasztjuk ki mindannyiótok felett, a szeretteitek felett. És áldott legyen a kezeteknek minden munkája a Jézus nevében. Tied minden dicsőség, Atyám, mindörökkön örökké. Amen. Mai köszöntésünk úgy szól, hogy a nagyobb él benned. Halleluja. Szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy itt vagytok. Szombaton ima konferencián voltunk, és az Úrnak egy különleges jelenléte volt. Ezt a beszélgető partnerek is megerősítették, hogy lehet, hogy a pünkösnek az elő szele volt, de erőteljes volt az Úr jelenléte. Erzsébet beszélt a jubileumi esztendőről, amiben most vagyunk. Ez egy különleges év, minden 50. év jubileumi esztendő. És ilyenkor van a helyreállítás mindenben. Az 50. év az úgy jön ki, hogy a zsidó időszámítás szerint 7 éves periódusok vannak. A 7x7 év az 49 év, és az 50. minden 50. év az jubileumi esztendő. Ez a helyreállítás éve, és valahogy úgy fogalmazta, hogy sokan várták az Úr Jézust már tavaly, de a jubileumi év környékén nagyobb a valószínűsége. Egy örömkenet is megjelent szombaton. Kaptunk többen is kijelentéseket. Megvilágosodott előttem egy dolog. Korábban is említettem azt, hogy hát ha valami nem egyértelmű, vagy kérdés, akkor kérdezzétek meg. És A Szent Szellem ezt úgy mutatta, hogy ha valaki nem mer kérdezni valami oknál fogva, akkor a pásztor megkapja szívére azt a témát, és arról kell neki beszélnie. Úgyhogy figyelek erre most így határozottabban. Igazából egy tanítást soha nem lehet befejezni. Mindig jönnek hozzá kis szikrák, gyöngyszemek. Közelmúltban volt szó a rendeletről, hogy rendeld el, és meg lesz néked. Ehhez még az jön hozzá, hogy a rendelethozatal és a kihirdetésnek a célja az, hogy mi meg tudjuk változtatni a körülményeinket. Hát amikor a önkormányzat vagy a kormány hoz egy rendeletet, azzal is megváltoztat bizonyos dolgokat. Tehát ne a körülmények határozzák meg a mi mozgásterünket, hanem mi hozzunk rendeleteket, hogy a körülmények Jézushoz igazodjanak. Tehát ez a célja a rendelethozatalnak. A Krisztusi Győzelemben című tanítás sorozat utolsó része következik, a 20. rész, a szabadítás módjai, ez a mai tanítás címe. Sok mondani valója van a mai tanításnak, főképpen azok felé, akik betegek felé szolgálnak. Lehet, hogy eddig nem mindig volt kellő rálátásunk arra, hogy milyen módon kell egy beteg felé szolgálni. A mai tanítás szerintem ad világosságot erre. Úgy időnként az Úrra kell várakozni, megkérdezni az Urat, hogy milyen módon. Mert amit leggyakorlabban teszünk, a kézrátétel. De a mai példákban, amik ma előjönnek, igazából nagyon sok módja van a szabadításnak. Az első pontunk a kenet ereje. Jézus idejében az általa prédikált ige és a kenet hozott szabadulást azok számára, akik démoni megkötözöttségben voltak. Ma szintén az ige és a kenet által kell szabadulást szolgáltatni az elnyomottak, a betegek felé. A kenet nem más, mint a Szent Szellemnek az ereje. Olvassuk el a Lukács evangélium 6. fejezetében, 17-től 19-ig.
És alámenvén ővelük megáll a síkságon, és az ő tanítványainak serege, és a népnek nagy sokasága, egész Júdeából és Jeruzsálemből, és Tírusnak és Sidonnak tengermelléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyítassanak betegségeikből. És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyulának. És az egész sokaság igyekszik vala őt illetni, mert erő származik belőle, és mindeneket meggyógyíta.
Amen. Miért jöttek az emberek Jézushoz? Itt van az igében a válasz. Azért jöttek, hogy hallgassák Jézust, hallgassák a tanításokat, és meggyógyuljanak. Az igén levő kenet tette szabaddá ezeket az embereket. A hit, tudjuk, hogy az ige hallásából van, a római levélben ugye ez meg van írva, és hit által nyerjük el az ígéreteket, és hit által nyerjük el a szabadulást is. Isten igéjében való hit egy kulcs, mert az nyitja meg a mennynek a kapuját, és hozza működésbe az igét. A sokaság kikből állt? Beteg, elnyomott, gonosz szellemektől gyötört emberekből állt. A meggyógyultak szó a görögben azt jelenti, hogy éppé lettek, vagy megszabadultak az emberek. Ebben az esetben Jézus egy démon sem űzött ki. Az ige hallása és a Szent Szellem ereje tette szabaddá ezeket az embereket. Ugyanaz a természet feletti erő, amely meggyógyít, az megfutamítja a démonokat, hogyha az ige alapján hitben cselekszünk. Jézus többféle módon szolgált, gyógyulással és szabadulással, mert Isten szabadító ereje mindig jelen volt, és működésbe lépett, hogyha az illető hite mozgásba hozta azt. Isten megszabadító ereje a mai napon is rendelkezésre áll. Olvassuk el a Zsidó 13:8-at.
Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.
Amen. Amen. Tehát Jézus nem megy nyugdíjba. Jézus ma is gyógyít. Vannak felekezetek, ahol azt mondják, hogy igen, hát Jézus akkor gyógyított, de ez a mai időszakra ez már nem érvényes. De itt van a Zsidó 13.8, ami azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és a jövőben is ugyanaz. Mi is kövessük Jézus szolgálatának a példáját, mert akkor nem sodródhatunk el. A démonokat nem mindig kell kiűzni, mert a Szent Szellem kenete is el tudja távolítani azokat. Egy gyomorbeteg asszony elment Kenneth Hagin alkalmára, hogy átvegye a gyógyulását. A pásztor kézrátétellel imádkozott érte, a Kenneth alatt eldőlt, meggyógyult, ez az asszony 8 éve született újjá. Előtte okkultizmussal foglalkozott, és az újjászületése után is voltak problémái a démonokkal. Démoni megnyilvánulások jelentkeztek nála, például éjszakánként hangokat hallott, kopogásokat hallott, de amikor Hagin kézzel a tétellel imádkozott érte, akkor Isten ereje olyan erőteljesen rászállt, hogy ő megszabadult ezektől a jelenségektől. Tehát a Kenneth hatalmas szabadító erővel bír. A második pontunk a szabadulás. Lukács 4.6-os ige következik. Tudjuk, hogy e világ Isten a sátán, de most nem a 2 Korintusban levő igét olvassuk, hanem a Lukács 4.6-ot.
És mondta néki az ördög, néked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom.
Amen. Ez az ige abból a részből származik, amikor a sátán megkísértette Jézust. Itt igazából azt mondja Jézusnak a sátán, hogy a föld nekem adatott. Akkor adatott nekem, amikor Ádám felsigárulást követett el. Mivel sátán e világ istene, itt a földön vannak gyötrő szellemek. Többek között félelem, félelem szelleme, tisztátalan szellem, néma, vak és süket szellem, gyengeség szelleme, és ezeket mind említi a Biblia. A 2A pontunk következik, epilepszia esetében. Egy alapigazság az, hogy csak a Szent Szellem közlése által tudhatjuk meg a betegségnek az okát. Hogy az a betegség démoni eredetű, vagy egy természetes folyamatnak az eredménye. Egy alkalmon Kenneth Hagin nagyon sokakra tette a kezét, és a gyógyító sorban volt egy 12 éves epilepsziás fiú, aki először volt az alkalmon. A Kenneth rászállt, eldőlt az erő alatt, és meggyógyult, mert neki csupán gyógyulásra volt szüksége, mert nem démoni tevékenység okozta a problémát nála. Egy másik esetben a Szent Szellem megmutatta, hogy egy démon okozza az illetőnél az epilepsziát. Kenneth Hagin kézzelátétellel imádkozott érte, és ez az ember 12 hónapig tünetmentes volt. Majd újra elkezdtek jelentkezni nála a tünetek. Most hozza az Úr azt az igét, hogy az ördög körbejárja a földet, keresve kit nyelhet el. Tehát visszapróbálkozik. És ilyenkor nekünk az a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy állj, ellenállok. Visszautasítom ezt a jelenséget, visszautasítom ezt a tünetet a Jézus nevében. A Szent Szellem megmutatta ennek az okát, Hagin-nek. Az volt a probléma, hogy ez az ember félve aludt el, és alvás közben jöttek a rohamok. Miután ismét felkereste a szolgálatot, Hagin újra imádkozott érte. Az ő esetében a félelemmel ajtót nyitott az ellenségnek, és visszaengedte a gonosz szellemet. Ezt ő beismerte, mert azt mondta, hogy lefekvéskor időnként elküldte a félelmet, és akkor békésen aludt. De volt, amikor nem küldte el, és ezzel ajtót nyitott az ellenségnek. 2 Timóteus 1.7.
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
Amen. Ebből az igéből látjuk azt, hogy a félelem egy gonó szellem. A félelem egy zaklató szellem, de hatalmunk van fölötte. Jézus nevében elűzhetjük. Kenneth Hagin, miután imádkozott ezért az emberért, 45 percig tanította, hogy hogyan álljon ellen, és hogyan tartsa zárva az ajtót az ellenség előtt. Továbbá, hogyan őrizze meg a gyógyulását. És ennek az embernek többet soha nem volt rohama. Nekem ebből az a világosság jön, hogy lehet, hogy időnként nem elég csak imádkozni valakiért, hanem tanítani kell az alapokra. Mert nem elég meggyógyulni, meg is kell tudni megtartani az egészséget. A 2B pontunk. Rák betegség esetén. Szintén egy alap gondolat, hogy a gyógyító szolgálatban a Szent Szellem vezetését kell követni, és nem hozhatunk vaskalapos szabályokat, hogy mindig ugyanúgy, ugyanolyan formában kell tenni valamit. Ha figyelitek a pesti alkalmakat is, valamikor a gyógyítósor nem az alkalom végén van. Valamikor az alkalom elején a különleges, erőteljes kenetekre szólítják ki a betegeket. Tehát figyelni kell a Szent Szellemnek a mozdulását, a mozgását. Kenneth Hagin egyik alkalmára 1952-ben elhoztak egy 23 éves tüdőrákos asszonyt, aki újjá volt születve. Az első héten egyszer imádkozott érte Hagin, a második héten kétszer imádkozott érte kézzelátétellel. Amikor a harmadik héten is rátette a kezét, akkor a Szent Szellemnek egy fehér felhője ereszkedett le rájuk. Ez a dicsőség felhő eltakarta az oltárt, és Kenneth Hagin betekintést kapott az Úr kegyelméből a szellemi világba. És az Úr azt mutatta neki, hogy egy majomszerű démon csüngő ennek az asszonynak a tüdején, mivel újjá volt születve, ugye a szellemében nem lehetett démon, de kívülről elnyomta. Szólt a démonhoz hatalommal, Jézus nevében el kell hagynod ezt az asszonyt. A démon feleselt. Azt mondta, hogy tudom, hogy el kell mennem, de nem akarok. És újra kiadta a parancsot, Hagin, megparancsolom neked a Jézus nevében, hogy hagyd el őt. Ez a démon a padlóra zuhant, nyöszörgött, remegett, szűkött, mint egy megvált kutya, és Hagin folytatta az imáját. Nem csak a testét kell elhagynod, ördög, hanem ezt a helységet is a Jézus nevében. Erre ez a kis lény felugrott, kirohant az ajtón, mert azt írja a Filippi 2-ben a 9-es, 10-es vers, hogy Jézus nevére mindenkinek térdet kell hajtani. Jézus nevére mindenkinek engedelmeskedni kell. A Filippi 2-ben a 9-es és 10-es verset olvassuk.
Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Amen. Amen. Tudjuk, ki van a föld alatt, a füstös képű. Tehát neki is térdet kell hajtani, neki is engedelmeskedni kell. Mert Jézus a hatalom királyi székén ül. Ez a legmagasabb uralkodási pont. Aztán ez a nő visszament a klinikára, elmondta az orvosoknak, hogy mi történt. Az orvos azt mondta, bárki is ez az ember, le a kalappal előtte. Ő nyilvánvalóan tudja a választ, de mi nem. Mi adunk egy zárójelentést, amiben leírjuk, hogy mindkét tüdeje rákos volt, most pedig tiszta. A Szent Szellem ajándékait mi nem tudjuk működtetni. Ha megpróbálnánk működtetni, akkor bajba kerülnénk, mert varázslásba keverednénk. Hogyha hústestből cselekednénk, akkor megnyitnánk az ajtót az ellenség előtt. Hogyha nincs működésben szellemi ajándék vagy gyógyító kenet, vannak ilyen helyzetek, akkor az igét kell prédikálni. Mert az ige, az mindig működik. Harmadik pontunk, küldő vagy fogadó oldal. Egy pásztor felesége mellrákban szenvedett, és már áttétes volt. Az orvosok azt mondták, hogy túl késő jött, feküdjön be az ágyba, és azt mondták, hogy csoda, hogy még most is él, hogy ilyen sokáig él. Elmentek Kenneth Hagenig imádkozni hozzá. Két nap, két éjjel imádkoztak, mindössze 4 órát aludtak, és keresték a Szent Szellem vezetését. Várakoztak, de nem kaptak semmit. Harmadik nap azt mondta Hagen, hogy nem igaz, hogy ennyi idő alatt a Szent Szellem nem válaszolna. Tehát valahol mi eltévesztjük. És meg is kapta szellemben, hogy mi a küldő oldalon munkálkodtunk, és kértük Istent, hogy gyógyítsa meg ezt az asszonyt. Valójában Isten már elvégezte a betegség aluli megváltást a kereszten Krisztusban. Tehát nem a küldő oldalon kell munkálkodni, hanem a fogadó oldalon kell munkálkodni. Átvenni az örökséget, amiből beletartozik a gyógyulás is. Amikor nem jön válasz az imára, figyelni kell a Szent Szellemre, hogy mi az oka ennek. Ilyenkor ne menjünk tovább hústestből, legyünk hajlandóak a Szent Szellemre figyelni, és ha szükséges, akkor magunkat kiigazítani. A harmadik napon nyelveken kezdtek el imádkozni. Az Úr szólt Hagen szelleméhez, állj az ágy lábához. Kenneth Hagen még tapasztalatlan volt akkor, és elkezdett okoskodni, hogy hát mi jó származik abból, ha az ágy lábához. Állok, és ezt a dolgot elvetette. De a Szent Szellem nem adta föl, még egyszer szólt. Ugyanezt történt, hogy Hagen elvetette. Amikor már harmadszor szólt a Szent Szellem, akkor már engedelmeskedett és odaállt az ágy lábához, és ettől függetlenül a feleségét is úgy vezette a Szent Szellem, hogy ő is menjen az ágy lábához, és a feleségén keresztül szólt a Szent Szellem Hagenhez, állj az ágy fejéhez, és mond a következőt. Kételkedés és félelem szelleme, távozzatok Jézus nevében. Abban a pillanatban úgy tűnt, mintha egy nagy denevér felemelkedett volna az asszony melléről, és kirepült az ablakon. A férj is észlelte ugyanezt. A haldokló asszony azonnal felkelt, táncra perdült, dicsérte Istent, mert teljesen meggyógyult. Tehát látjátok, hogy itt még nem is volt kézrátétel sem. Amit a Szent Szellem mutatott, azt hajtotta végre. Egy régebbi tanításban volt egy olyan eset, hogy a pásztort úgy vezette a Szent Szellem, hogy állják körbe az ágyat, fogják meg egymás kezét, és ismételjék Jézus nevét. Tehát vannak ilyen egyedi esetek, amikor a Szent Szellem így mozdul. És ennek megvan az eredménye, hogyha engedelmesek vagyunk. Tehát ebben az esetben sem harcoltak az ördöggel, Istenhez imádkoztak, és vártak a Szent Szellem vezetésére. Nekünk engednünk kell, hogy a Szent Szellem az ő akarata szerint működjön. És ne úgy, ahogy mi szeretnénk. Itt egy ige van hozzá, az 1 Korintus 12-ben, a 11-es. Előtte fel vannak sorolva a szellemi ajándékok, és a végén itt a működésükre szeretnék rávilágítani. Tehát 1 Korintus 12-ben a 11-es.
De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja.
Amen.
Amen.
Tehát a Szent Szellem határozza meg, hogy melyik hívőn keresztül kíván megnyilvánulni, és milyen ajándékkal. A hit és az engedelmesség Isten előtt kedves dolog. És nem csak kedves, hanem eredményre vezet. Van egy történet a János evangélium 9. fejezetében, ezt ajánlom, hogy olvassátok végig, mert a mai világot is visszatükrözi, a mai világnak a hitetlenségét. Itt a történet arról szól, hogy egy vak ember megy Jézushoz, Jézus a földre köp, sarat csinál, és bekeni az illető szemét, és meggyógyul. és számtalanszor elkérdezik tőle, hogy hogyan gyógyult meg, és nem akarják elhinni. Tehát János evangélium 9. fejezet 1-es versét nézzük.
És amint eltávozik, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt.
És olvassuk a 6-os 7-es verset.
Ezeket mondván a földre köpe, és az ő nyálából sár csinála, és rákené a sarat a vak szemeire. És mondané ki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elméne azért, és megmosakodék, és megjöve látva.
Amen. Mi gyógyította meg ezt az embert? A hite és az engedelmessége. A hit egymagában nem lett volna elég, engedelmes volt, hogy amit Jézus mondott neki, ezt megtegye. Először is nem háborodott fel, hogy nyálból és porból sarat csinált, és rákente a szemére. Utána engedelmesen elment a tóhoz, megmosta magát, és épp volt, egészséges volt. Hallottam egy olyan tanítást, amelyik egy kijelentésre épül. Amikor Isten teremtette az embert, akkor miből alkotta? A föld porából. Tehát készített egy agyagszobrot, mondhatjuk így. Ennél az embernél minden bizonnyal valamilyen szervi hiány volt. Vagy egy szaruhártya hiány, vagy valamilyen bármilyen más alkatrész hiány, mert sarat csinált, ami gyakorlatilag a teremtésnek a egyik mozzanata. És így, amikor bekente a szemét a sárral, megjött a látása. Ez a sorok között van elrejtve, és kijelentés által lehet megkapni. Tanítsd az igét, és engedd, hogy a többit Isten végezze el. Ez nem matematika, hogy képletek alapján oldjunk meg feladatokat. Hát a matekban bizonyos dolgokra vannak képletek. Behelyettesítik a számokat, és kijön egy eredmény. Itt a Szent Szellemre kell figyelni. Jézus is a Szent Szellem vezetése szerint tette ezt. Hogyha mi bátran megállunk az igén, Isten be fogja azt teljesíteni. A Jeremiás 1.12-ben nézzük ezt meg.
És mondta nékem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt.
Amen. De ehhez nekünk meg kell állni az igén. Ehhez nekünk meg kell vallani az igét. Ehhez rendeleteket kell hozni az ige vonalában. Az életedet és a szolgálatodat csak is az igére építsed. És soha ne megnyilvánulásokra. Akik nem az igére alapoztak, hanem a szellemi ajándékokra vagy megnyilvánulásokra, azok könnyen belecsúsznak megtévesztésekbe, és ezek a szolgálatok hamar lebuknak, hamar elbuknak. Negyedik pontunk, természetfeletti gyógyulás. Isten gyógyító szándéka többféle módon nyilvánul meg. Az A pontunk Kenneth által. Egy tüdőrákos fiatalember került Kenneth Hagin szolgálatába, az orvosok azt mondták, hogy 6 hónapja van vissza. Kenneth Hagin kétszer imádkozott érte, de érzékelte, hogy a hitük nem kapcsolódott össze. Amikor valakire a kezedet teszed, és szinte egy áramütést érzel, egy áramlást érzel, egy bizsergést, akkor nyitva a szíve veszi a kenetet, és a hitetek össze van kapcsolódva. De hogyha olyan hideg az illető, mint az ajtókilincs, akkor a hitetek nincs összekapcsolódva, és lezárja a kenet útját. Ez a férfi az oltárnál imádkozott. Kenneth Hagin pedig járkálva imádkozott, és a Szent Szellem vezetését várta, és kapott is a Szent Szellemtől egy vezetést. Úgy írja, mintha egy láthatatlan kéz az ő kezét az illető fejére tette, és egy üzenetet kellett átadnia, amit a Szent Szellemtől vett, hogy te meggyógyultál, és elhívásod van. Ézsaiás 10.27-et olvassuk el, mert igazából itt a kézrátétel által kiáradó kenet törte meg az igát. Ézsaiás 10:27.
És lesz ama napon, eltávozik az ő terhe válladról, és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a kenet miatt.
Amen. A Biblia kétféle igáról beszél. Az egyik a könnyű iga, amikor Jézus elhívását veszik fel. A nehéz iga, az pedig az ördög igája, a terhek, a betegségek és egyéb hasonló dolgok. De ezt Isten ereje, a kenet képes megtörni. Nemrégen világosodott meg előttem az, hogy a Biblia beszél hegyről, hogy hegy ugorjál a tengerbe. Ez a hegy az akadály. De egy másik helyen, amikor azt mondja, hogy tekints a hegyre, ez pedig a Sion hegye, ahol a gyülekezet székel. Tehát mindig a Szent Szellem által kell értelmezni az igéket. És itt sem lehet általánosítani, hogy a hegy az mindig rossz, az iga mindig rossz, hanem a szöveg környezetéből, meg a Szent Szellem kijelentése által derül ki, hogy mi a jelentése. Azt hiszem, hogy néhányatok már tapasztalt ilyet, akár itt, akár evangelizációs alkalom során, hogy egyszerűen a szolgáló keze egy bizonyos testrészhez megy. Pedig nem tudja, hogy az illetőnek mi a problémája. Ezt a Szent Szellem végzi. Fogja a kezedet, és oda teszi. Vagy gondolatban jön meg, hogy mit kell tenni. Az a Szent Szellemnek egy csodálatos munkája. A B pontunk, hit által. Egy nő a rák utolsó stádiumába került, és hazaküldték meghalni. Kenneth Hagin kétszer imádkozott érte. A környék összes gyógyító evangelistája imádkozott érte, de nem volt képes átvenni a gyógyulását. Olyan súlyos állapotban volt, hogy mentővel vitték az alkalomra, és egy oldalsó külön teremben hangszórón keresztül hallgatta a tanítást. A Hagin a hitről tanított. 10 tanítást hallgatott meg így. Hagin nem is tudta, hogy ott van a falak mögött. Ez a haldokló megcselekedte a hallottakat, és teljesen meggyógyult. Senki nem imádkozott érte. Egyszerűen a hit alapján cselekedett. Isten igéjébe vetett hite alapján fogadta el a gyógyulását és a szabadulását. Jakab leveléhez lapozunk. Jakab 1-es fejezet, 22-es versét és a 25-ös versét olvassuk.
Az igének pedig cselekvői legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az áldott lesz cselekedeteiben.
Amen. Amen. Természetesen nagyon jó hallgatni az igét, nagyon jó hallgatni a tanításokat. Tudom, hogy ti is teszitek. De itt nem szabad megállni. Amit meghallottunk, azt meg is kell cselekedni. És ez hozza meg a gyümölcsöt. Az emberek szabaddá válnak, hogyha az ige kenete alatt maradnak, és alkalmazzák azt. A C pont, speciális hit. Az elme betegségnek két típusa van. Amikor az illetőnél működik az elméje, akkor gyakorlatilag be tudja fogadni a prédikált igét. És az ige hozza a megszabadulást a számára. A másik eset az, amikor az elméje nem működik, és csak a Szent Szellem által lesz képes megszabadulni. Vegyünk itt megtörtént eseteket. Egy őrült nőt készültek bezárni az intézetbe. De előtte elvitték Hagin alkalmára. Az első alkalmon zavarta az ott levőket. Mocorgott, zörgött. Következő alkalmon már elkezdett figyelni. Később jegyzetfüzetet hozott. És a 10. alkalom végén annyira kitisztult, hogy befogadta az Úr Jézust, üdvözült, betöltekezett Szent Szellemmel, és az elméje teljesen felépült. Tehát csak azáltal, hogy az igét hallgatta. Római levél 1.16-os nézzük.
Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek.
Amen. Tehát Isten ereje van az igében. Ezért az asszonyért sem imádkoztak. Nem üstek ki belőle démont. Egyszerűen az evangélium ereje végezte el a szabadítását. Másik eset. Sajnos, ahogy terjed a kábítószer, súlyosabb esetekben az elme leépül. De ahogy ezek az emberek hallgatják az igét, és az ige bekerül a szellemükbe, ismét helyreállnak és felépülnek. Mert erő van az igében, és az ige tanítása segít az ilyen zavart embereknek a helyreállításában. A harmadik eset. Jött egy 38 éves nő Hégen alkalmára, és azt mondta, hogy a fél életét már elme gyógyintézetben töltötte. Viszont kapott valakitől ajándékba egy könyvet, ami nálunk is kapható, a helyes és helytelen gondolkodás. Aztán ez alapján rendelt még újabb könyveket, ezeket elolvasta, megcselekedte, és az elméje teljesen rendbe jött. Annyira rendbe jött, hogy visszament az elmegyógyintézetbe szolgálni az ott levő betegek felé. Tehát aki befogadja az igét, és hittel párosítja, az ő számára az működni fog. A mi feladatunk az, hogy tanítsuk meg az embereknek, hogy hogyan működtessék az igét. A negyedik eset, ez eltér a többitől, mert ez a három esetben az elméjük beszámítható volt. Tehát működőképes volt az elméjük. Ebben a negyedik esetben ennek a nőnek az elméje nem volt beszámítható. Nem működött az elméje. Ráadásul nem is volt üdvössége. Nagyon fiatalon megbolondult, és az elméje egy 2 éves gyermek szintjén volt. Kenneth Hagin és felesége 2 órát imádkozott érte, pontosabban a Szent Szellem vezetését várták. A lánya már megunta, és mondta anyukájának, hogy hát akkor induljunk haza. Mindeddig ez a nő egyetlen értelmes szót nem mondott ki. De a készülődés során egyszer csak tisztán megszólalt, és megkérdezte Hagint: leszek valaha is jobban? Hát ilyen kérdést csak egy épelmélyű ember tud föltenni, mert tisztában van a helyzetével, és szeretné egy javulást. Ekkor Hagin egy áramütést érzett, és a speciális hit ajándéka lépett működésbe. Tehát, hogy a Kenneth rázuhant, ezt érezte ilyen áramütésként. Ez a speciális hit nem az általános hit, amit a római levélben olvasunk, hanem ez a Szent Szellemnek az egyik ajándéka. Kenneth Hagin a Kenneth alatt azt mondta ennek a hölgynek: igen, Jézus nevében leszel még jobban. Annak ellenére, hogy semmiféle megnyilvánulás nem volt, Kenneth Hagin nem kételkedett abban, hogy ez az asszony megszabadult. Hazamentek, 3 nap múlva egy csettintésre teljesen épített az asszonynak az elméje. Ebben az esetben nem az ige ereje végezte a munkát, hanem a szellemi ajándékok egyike, mert nem volt beszámítható. Aztán, amikor tiszta lett az elméje, befogadta Jézust a szívébe, férje is követte, mert addig a lányuk csak a háttérben tudott imádkozni az üdvösségükért, mert mind a kettő elutasította a Jézust. Most pedig, hogy tiszta lett az elméje, befogadta a megváltót. Soha ne feledd, hogy a sátán egy legyőzött ellenség, és Jézus győzelme a te győzelmed. Ezért nem kell harcolnod egy legyőzött ellenséggel, viszont tartsd a talpad alatt, és utasítsd rendre. Utasíts rendbe úgy, mint egy kutyát. Helyedre. Ha nem lefelé nézel, amikor foglalkozol az ellenséggel, akkor nem vagy elég magasan. Tehát foglald el a helyedet Krisztussal az Atya jobbján, a világegyetem legmagasabb pontján. Efézus 2.6-os írja ezt nekünk.
És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban.
Amen. Jézus halálában, Isten szemében mi is meghaltunk. A feltámadásában feltámadtunk. És amikor Jézust az Atya felemelte, múlt héten volt a mennybe menetel ünnepe, akkor minket is ővel együtt odaültetett, mert mi vagyunk Krisztus teste. Krisztus a fej, mi vagyunk a kéz, a láb és az egyéb tagok. És hogyha Jézus a hatalom legmagasabb pontján ül, akkor az a mi pozíciónk is, és ezt a hatalmat nekünk gyakorolni kell. Futamítsd meg az igével az ellenséget, mert te a győzedelmes gyülekezet tagja vagy. Az 1 János 4.4-et olvassuk ehhez.
Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
Halleluja!
Amen.
Hogy szólt a mai köszöntés?
A nagyobb.
A nagyobb él benned. Ezért. Mert a Szent Szellem bennünk van. Ha a Szent Szellem tudott csodákat tenni az elmúlt évezredekben, akkor ma is tud csodát tenni. Csak nekünk kell aktivizálni. Még egy gondolat. Egy hete körülbelül megfogalmazódott a szívemen, hogy milyen tanítással folytassuk majd. A szellemi ajándékok téma jött elő. Akkor még nem tudtam, hogy ez a tanítás úgy fejeződik be, hogy a szellemi ajándékokat már érinti. Úgyhogy ez a Szent Szellemnek a csodálatos munkája szintén. A Szent Szellem ajándékairól pedig tudni kell. Úgy kezdődik az ige, hogy nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek ezek felől. És különösen, akik szolgálnak valamilyen területen, igenis tudni kell, hogy a szellemi ajándékok hogyan működnek. Mert az ismeret az egy hatalom. Minél többet megismerünk az igéből, annál nagyobb a hatalmunk. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és hogy a 20 részes sorozatban kitartottatok.
Az alkalom elején elkezdett fájni a fejem, és most egy pillanat alatt eltűnt. Ebben pillanatban.
Most egy felálltál?
Amen, igen.
Halleluja. Hát végül is az igét olvastuk, és az igét prédikáltuk. Az ige felkent. Isten erejét hordozza. Tehát az igét kell elővenni mindig, amikor valamilyen helyzettel áll szembe az ember. És minden helyzetre van ige. Meg fogtok döbbenni. Ha még eddig nem döbbentetek meg. Még Sanders pásztor régen mesélte, hogy olyan erőteljes tud lenni a gyógyító kenet, hogy egyik éjszaka, nem is tudom, besében vagy miben érzékel gyógyító kenetet, és olyan volt, olyan erőteljes volt, mint a születési fájdalom. És utána meglett, hogy melyik pásztor volt az. Mert igazából ugye a főpásztor a pásztorokkal, a pásztorok a bárányokkal összekötetésben vannak szellemben. És a gyógyító ajándékok nem csak akkor működnek, amikor gyülekezetben vagyunk, hanem ez működhet hétköznap is, a hét többi napján is, igen. Tehát akkor sem szabad meglepődni, hogy nagyon erőteljes kenet jelentkezik. Először az ember azt hiszi, hogy az ördög szórakozik vele, de aztán rá fog jönni, hogy ez nem biztos, hogy egy tünet, hanem csak egy gyógyító kenet, ami nagyon erőteljesen. Ima az immunrendszerért. Az immunrendszerem Jézus nevében tökéletesen működik. Az élet szavaival, erejével szólok az immunrendszeremhez. Megtiltom a téves és hibás működést. Annak a szelleme lakik bennem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, és ez a szellem Isten életével
erejével és bölcsességével erősíti meg az immunrendszeremet, amely örködik a testem, életem és egészsége felett. Immunrendszerem abban a tökéletes rendben működik, ahogy Isten teremtette, mert Jézus élete látható az én testemben. Én tagja vagyok az ő testéből és az ő csontjaiból való. Megtiltom a testemnek, hogy a vírusok és baktériumok megtévesztő hazugságára hallgasson. Megtiltom a testemnek, hogy az élet és az egészség ellen munkálkodjon. Testem a betegség tüneteket nem fogadja el. Testem minden sejte életet és egészséget képvisel. Az immunrendszerem azonnal felismer minden baktériumot és vírust, amely a testemhez ér, és azonnal megsemmisíti azokat Jézus nevében. Így tökéletes egészségben élek, életem napján. Amen.
Amen. Az arcon, de inkább arccsontozaton jelent meg gyógyító kenet, meg a szívtájékon most.
Halleluja.
Nevesd ki az ördögöt, ugye?
Igen.
Amit ki nem állhat az ördög, hogyha dicsérjük Istent, és ha kinevetjük. Az ördög emlékeztetne a múltadra, hogy mit tettél, akkor emlékeztesd az ördögöt a jövőjére, hogy hova fog kerülni. Mert az egész pokol be fog kerülni a tüzes tóba, és örökre ott fog égni. Az Úr öröme a mi erősségünk, ezt mondja a Biblia. Fűrem a gyógyító kelet, csak elfelejtettem mondani. Ez a tudás szava által jön, ez egy szellemi ajándék, majd erről fogunk úgyis tanulni. Az záró énekünk következik. Áldás az ő rátok!